Jó estét kívánok! Amint látják, a nézőtér már üres, hiszen itt a Rónai Sándor Művelődési Központban a fesztivál már befejeződött. Azért hangsúlyozom, hogy itt, mert akik részesei voltak az elmúlt 6 nap eseményeinek, túlzás nélkül mondhatom, egyöntetően vallják azt az eszmecserét, amely itt, a filmvetítések közti szünetekben, illetve a szakmai vitán elkezdődött, tovább kell majd folytatni az alkotóműhelyekben. Nevezetesen, hogy a magyar televízió a jövőben miként tud majd megfelelni annak a jogos igénynek, hogy hű és valós képét adja mindennapjaink történéseinek. Arról még vita folyik, hogy milyen formában és milyen időközönként kell megrendezni az ilyen seregszemlét, az viszont nem lehet vitás, hogy szükség van rá. És most néhány szót a díjakról. A fesztivál fődíját, a SZOD díjat a Tehó Napló című alkotás kapta. Híradós kollégáim 2 kategória díjat is nyertek, a Füstbe ment milliárdok és a Minó című produkciójukkal. A Magyar Televízió elnökének külön díját a Szigorúan titkos című riportfilmek ítélte a zsűri. A díjnyertes filmeket a televízió a hagyományoknak megfelelően a közeljövőben majd ismét bemutatja.
Az ember körülnéz, és azt mondja, ez kérem, mind semmi. Vagy még annyi se. Zalában ugyanis még a tavainál is rosszabb az építőanyagellátás. Egy komplett családi ház hozzávalóinak legfőjebb 1/5 kapható. Kár is sorolni a hiánycikklistát, alig hanem minden építkező kívülről fújja évek óta. Általában valamennyi helyettesítő termék jóval drágább annál, amit helyettesít, és amit a vevő még képes kifizetni.
Nincs fageranda, tetőléc, zsalúzóanyag, s ez ebben az időszakban épp azért baj, mert a befejezés előtt álló házaknak éppen a tetejét nem tudják befedni a tél beállta előtt. Az építkezést most kezdő vevők sokkal türelmesebbek, már eleve számolnak a hosszú veszőfutással a tüzépeken.
Amit ma megvehetsz, ne halaszd holnapra. Ez az uralkodó szemléret Borsod, Heves és Nógrád megye tüzép telepein, minősítve az ellátást. A tetőfedő anyagok közül a cserép után már a pala is hiányzik listára került. Fenyőfűrészálló egyáltalán nincs. Burkolólapokból, csempékből csak a drága importot kínálják, mert mint a kereskedők panaszolják, a hazai vállalatok exportérdekeltek nem szállítanak belföldre, csak esetenként osztályos árut. A házépítőknek így nőttek a gondjaik, mert egyre kevesebb a falazóanyag is.
Cement nincs. Ez a tábla fogadta forgatócsoportunkat a Békés Csabai tüzép telepen. Ám hogy nem, mire Lencse végre került volna, eltűnt. Talán mégsem olyan krónikus hiányzik hát a cement, mint a tégla, a cserép, a gerenda, vagy a burkolóanyagok. Hogy a parkettáról vagy a január óta hiába vált sofaterp nyírászárókról már ne is beszéljünk. Egyszerűbb itt most azt a kérdést föltenni, mi az, ami egyáltalán kapható az építkezésekhez. Nos, szigetelőanyag van bőven, mozaiklap és pala szintén, sőt, NDK nyílászárók is. Csak hogy csupán ezekből aligha épülhet fel a ház. Soha nem volt még ennyire rossz az ellátás, panaszolják Békés megye legnagyobb tüzéptelepén.
A budapesti tüzépvállalat kereskedelmi vezérigazgató helyettese mondja.
Hát a kínálat jobb, mint az elmúlt évben.
Ne mondja.
Mennyiségben mindenféleképpen jobb. Választékban megítélésem szerint minimális a javulás. Mennyiségi kínálat azt jelenti, hogyha valaki bemegy egy telepünkre, vagy bemegy egy szaktelepünkre, valamit kínálnak neki. Lehet, hogy nem azt a választékot, nem azt a terméket, amit ő akar megvásárolni, de abba a termék körbe valamilyen kínálat létezik.
Talán az egyik legégetőbb gond a fahiány. Mit mond az Erdélyt? Mitől van ez?
Hát ennek 2 oka van véleményem szerint. Egyrészt az import beérkezések nem a szerződésnek megfelelően alakulnak.
Honnan érkezik a fa?
Hát döntően szocialista importból.
Na de honnan?
Ezen belül is a Szovjetunióból. Csehszlovákiából érkezik egy kisebb mennyiség, ami évenként 5000 köbméterrel csökken, gyakorlatilag 2 év múlva megszűnnek a csehszlovák szállítások.
És ezt tudják, hogy miért?
Hát, mint vállalat erről nem tudok. Ez a törekvés Annak idején a román részről is ugyanígy megnyilvánult, egy darabig, illetve jó hosszú ideig szállítottak Magyarországra. Fűrészárut, fenyőfűrészárut most már több éve nem partner, mert feldolgozzák és úgy értékesítik.
1988. november 8-ától átlag 20%-kal felemelték az épületfák árát. Ami itt az ön háta mögött látható, egy átlag tűzép telepen, csempe padlólapból, az mindennek nevezhető, de kínálatnak vagy választéknak nem. Na most a romhányi szemszögből ön hogy látja ezt? Miért van így?
Az a termelési mennyiség, az a termékszortiment, amellyel ma romhányi építési kerámia gyár is, illetve a többi hazai kerámia burkolapgyártó vállalat is rendelkezik, egy 10 évvel ezelőtt kialakult gyártókapacitás termelése. Amikor ezt a gyártókapacitást létrehoztuk, fedezte a hazai igényeket, és bizonyos mennyiségű export termelést is lehetővé tett. Néhány évvel később, 81-82 fordulóján ez a csempe mennyiség is többnek tűnt, mint a hazai igény.
A békéscsabai Jamina Tégla és Cserépgyár nem győzi kielégíteni az igényeket, pedig amióta 1986-ban átadták rendeltetésének az új cserépgyárat, a legszükségesebb karbantartás kivéve éjjel-nappal ünnepnapokon is termelnek. Az évi 10 millió darab cserépre hitelesített olasz és nyugat-német gépsorokról az idén már 15 millió darab cserép kerül le, de ez még mindig csak egyharmada az igényeknek.
Csalgótarjánban az idén 1,5 millió négyzetméterrel több síküveget gyártanak ugyan, de ennek ellenére a belföldre lakossági ellátásra mégis kevesebb jut a tavainál. Miért?
Első helyen a tőkés export áll, ahol a tavalyhoz képest kb. 40%-kal növeljük a kiszállításokat. Második helyen a saját továbbfeldolgozott termékeinknek a alapüveggel való ellátása, és harmadik helyen a belföldi ellátás, amihez a különbség marad.
Ha ide belép a vevő, és cserepet vagy téglát kér, akkor önök miben tudnak segíteni, rendelkezésre állni?
Jelen pillanatban falazóanyagokkal évelejétől folyamatosan rendelkezésre állunk a vevőinknek. Tetőfedő anyagokkal volt, és van egy kis probléma, október elejéig valamilyen tetőfedő anyagunk mindig volt, tehát az építkezést be tudták fejezni, de október elejétől tetőfedő anyagunk nincsen, úgyhogy a vevőinknek kétenek vagyunk azt mondani, hogy január elején jöjjenek.
Milyen házakat építenek ide?
Társasház, négy lakó társasház.
És milyen az anyagellátás?
Probléma, semmimentes. Szóval jó minden. Amikor szólunk előre, előtt egy nappal vagy két nappal, hogy ne nekünk ez kell holnapra, az kell holnapra, de hogyha reggel elfogyna valami, jó órán vagy kiásfél órán belül itt volnának az anyagok.
Hát ez csoda.
Bár én is voltam ilyen, hogy csodát láttam, de nem mindenhol van ez.
Gyakorlatilag az egész évünk úgy telt el, hogy sorban minden építési technológiai folyamatnál hiányokkal küzdöttünk. Horganylemez, amely a legnagyobb problémát jelenti ma is. Ezen kívül kádakkal van probléma, hőszigetelő anyagokkal, izolittal.
De... Látom, hogy fólia van a tető helyett, jól látom én?
Igen, meg kellett akadályoznunk a beázás veszélyét, de sajnos ez nem tökéletes megoldás.
Építőanyag ellátásról én azt mondom, hogy drámai a helyzet. A miniszter mit mond erre?
Én azt mondom, hogy nem drámai. Van 3-4 olyan cikk, ahol tényleg nagyon nehéz a helyzet. Ezeket könnyen föl tudom sorolni, mert szinte naponta foglalkozunk a probléma megoldásával.
Meddig fognak felfutni a csillagokig az árak?
Én azt hiszem, hogy nincs szó a csillagokról. Mi semmiféle radikális áremelést nem tervezünk, és a vállalatok sem terveznek. Tudva lező azonban, hogy az energiaárak 1989-ben emelkedni fognak. Tehát a különböző tüzelőanyagok, fűtőanyagok, elektromos áram.
A tovább gyűrűzik.
És ez biztos, hogy mivel az építőanyag előállítása a legtöbb területen komoly energiaigényt jelent, nem fogja meghaladni ez az áremelés az átlagos árindexet, tehát az infláció átlagát.
Nem haragszik, ha én emlékeztetem arra, hogy mi ültünk már így egymással szemben nem egyszer, és ön azt mondta, hogy lényegesen javulni fog az építőanyag ellátás. A minőség is, és hát, hogy verseny lesz itt valójában. Na de hát,
ebben most is biztos vagyok.
Na de hát hol ez a verseny? Hát nem hát, is lehet verseny akkor, amikor ennyi a hiány.
Rengeteg területen van. A egészségügyi kerámia területén ma is verseny van. Az ablak ellátásban, igen komoly kínálati piac van. Ma is lehet.
Azért is.
De kínálati piac van, szóval lehet kapni. Tehát igenis ki kell, hogy alakuljanak a piaci viszonyok.
Fejezzük be azzal, hogy mondjon most már egy olyan konkrét dátumot, hogy mikor.
Ez nagyon sok mindentől függ. Azt hiszem, hogy jövő évben a piaci egyensúly az építőanyagok területén már lényegesen jobb lesz, mint ebbe az esztendőbe, és ezért vállalom is a felelősséget.
Én 100 márkáért szeretnék vásárolni magamnak egy kis rádiót. Tud adni?
Igen, jelenleg tudok.
100 márkám van.
Igen, minden magyar állampolgárnak 2000 forintnyi valutája lehet fej.
Beleférek?
Ez több annál, tehát ez két a címlet egyrészt nagyobb, tehát a 39 dollár 70 cent most a 2000 forint.
Hát akkor nem vásárolható?
Hát lehet vásárolni, csak két ember költheti el ezt a pénzt.
Na most, hogyha én netán az operatőrnek szólok, akkor ketten már vehetünk?
A lakcímen élő családok.
Tehát, hogyha nem azonos a lakcímünk, de jó barátom?
Hát sajnos nem lehet vásárolni.
Ön tud arra vonatkozóan néhány adatot, hogy mennyi pénzt költöttek a magyarok Ausztriában mostanában?
Igen, tudom. Több üzletpartnerünktől is hallottam, hogy az év első három negyedévében 2 milliárd shillinget hagytak csak Bécsben. Másik adat az a mostani november 7-i hosszú hétvége, ahol 700 millió shillingnek megfelelő összeget hagytak, tehát közel 1 milliárdot, csak három nap alatt.
Értem.
És ez csak Bécs.
De most mit tudna megoldásként javasolni?
Ha fő értékhatár nélkül vásárolhatnának a magyarok azból a valutából, ami egyébként is a birtokukban van, és tudva lévő, hogy elvásárolják, akár utazásra kapták, akár nem.
Tud a szociális országokban példát arra vonatkozóan mondani, hogy esetleg, ha nekem van pénzem, vagy az ott élő állampolgárnak, akkor bemehet egy ilyen valutásboltba, és elköltheti minden igazolás nélkül?
Tudomásom szerint a környező szociális országokban az ottani állampolgárok vásárolhatnak a boltokban, sőt, most néhány nappal ezelőtt a bulgár példát olvastam, hogy teljesen felszabadították az ilyen vásárlási lehetőséget.
Kinek hasznos ez azon túl, hogy az állampolgárnak?
Hát elsősorban valóban az állampolgárnak, de nyilván az államkasszának is jelentős bevétel.
A pénzügyminisztérium vezetésével épp most indult be egy olyan munka, amely ezt az egész lakossági, sőt ezt túlnövő deviza kérdéseket vizsgálja, és megvizsgálja, hogy milyen módszerrel és milyen feltételek mellett lehetne kedvezőbbé tenni ezt a mérleget, a devizabolt hálózat szélesítése, vásárlási lehetőségek felülvizsgálata, esetleges bővítése, de hangsúlyozom, hogy erre a kérdésre ma még konkrét választ nem lehet adni.
Egyelőre zászlók közt még munkanélkül áll a Győr megyei építőipari vállalat udvarán. Az őt megelőző 399 társa markolta ki azt a nyereséget, amely a kapcsolatot 23 évig éltette. A francia kereskedelmi menedzser a kezdetekről szólt, amikor még izgalmas volt kelet felé nyitni, és amikor úgy gondolták, nem csak eladni akarnak, de hosszú távú kapcsolatokat is építenének az erre nyitott Magyarországgal. A magyar kereskedelmi szakemberek az együttműködési siker titkát két dologban látták. Az egyik az, hogy sikerült kitűnő szervizszolgáltatást kiépíteni importgépeknek, így elmondható, a 23 év alatt behozott valamennyi Proclan darab ma is jó és működik. Másrészt alkatrészgyártásba is belevágtak, amely az importból export tevékenységbe is átcsapott.
Az egyetem maga az 1948-as 57. törvénycikk által alapítatott, miután a közgazdászképzés iránti igény kinőtte a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1934 óta működő karának kereteit. A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem otthonául az egykori vámházat, ismertebb nevén a Sóhivatalt jelölték ki. Ezzel egy időben mindenki előtt szélesre tárult, az itthon is immár tudományos rangra emelkedett gazdaságtan szentélye. Azóta 40 ezeren szereztek itt diplomát, közülük nem egy Európa hírű szakemberré lett. A tananyag a gazdasági viszonyok és a politikai gondolkodásmód változásával lépést tartott. S hogyha hosszú évekig alig fejlődött, ez nem az oktatók és a kutatók merességén múlott. Mert amint felgyorsultak a társadalmi gazdasági változások, a kihívás nem maradt megválaszolatlanul. Az utóbbi egy évben rohamosan követte a tananyag, az oktatási módszerek és az egyetemen folyó kutatások is. A jubiláló alma mater rektora ma 3 díszdoktort avatott. Dennis Meadows professzort, aki a jövőt kissé borulátóan megítélő, de igen figyelemre méltó jelentéseket kiadó római klub tekintélyes szakértője, Karl Fackot, az osztrák központi takarékpénztár vezérigazgatóját, és dr. Bognár József akadémikust. A 3 díszdoktor székfoglaló előadásával vette kezdetét a 3 napos tudományos ülésszak.
A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség dokumentuma szerint a jövőben a szövetség bárhol, bármikor ellenőrizheti a súlyemelőket. De megszigorították az ellenőrzést a versenyeken is. Ezentúl minden résztvevő ország sportolóját megvizsgálják. A vizsgálatokon pedig részt fognak venni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság semleges megfigyelői is. Ott, ahol eddig nem volt, maga a NOB állít majd fel laboratóriumokat. A dokumentum a doppingkontroll körülményeit is megszigorította. Ezentúl csak olyan versenyeredményeket hitelesítenek, amelyeket az ismerthetett feltételekkel ellenőrzött versenyeken értek el. S ha mindezek ellenére valaki mégis doppingol, a jövőben 2 évre tiltják el a versenyzéstől. De nem csak őt, hanem azt is, aki a doppingolásban segítkezett. Ha ilyen személyt a Nemzeti Szövetség nem tud megnevezni, a Nemzeti Szövetség vezetőedzőjét fogják felfüggeszteni. Ezen kívül minden doppingoló versenyző után a Nemzeti Szövetségnek $1000 büntetést kell fizetnie. Az elnökségi ülés állásfoglalta a szöuli versenyzők ügyében is. A 2 bolgár és a 2 magyar súlyemelő 2 évre függesztették fel a versenyzés alól.
Hogyan kovácsoljunk karriert egykori honfitársunk világhír nevéből? Mondjuk úgy, hogy filmet csinálunk róla, az ígéret földjén. Mert ott minden sikerülhet, úgy, ahogy neki, 40 évvel ezelőtt.
A Miki híres, gazdag és magyar.
Először is én nagyon magyar vagyok. Magyarnak születtem, és magyar vagyok. Magyarul tanított imádkozni anyám. Hát, hogy gazdag, meg az semleges. Azt el tudja az ember az életbe élni, hogy híres. Hát nem tudom, hát...
Nem elég magyarnak lenni, tehetség is kell.
Hát a magyarok azok mindig megbecsülik a helyzetet az életben, minden országban.
De, hogy nem fog velünk szóba állni, ugyanolyan pesti srác volt ő is, mint mi.
Ez nem egészen ugyanolyan, mert tudod mi van, ő megcsinálta.
Akarat a legfontosabb mindenhöz.
Szerencse?
Ahol szerencse az akarattal jár.
Csinálnánk egy nagy filmet.
We can make a great movie together. Movie? No movie.
Ha most tényleg önről szólna egy film, az ön életéről, pályájáról, múltjáról, jelenéről, akkor is azt mondaná, hogy no movie?
That's right.
Nagy baj, ha az ember annyit dolgozik, hogy nem ér rá gondolkodni. Ezzel kezdte Szűrös Mátyás több mint 1,5 órás előadását, amelyből egyéb iránt az derült ki, hogy jelenlegi helyzetünkben bőven van munkánk és gondolkodni valunk egyaránt. Előadásában egyébként a legutóbbi KB ülésen elhangzott, a sajtóban is részletesen taglalt kérdésekről beszélt, annak nyilvánvaló szándékával, hogy a korábbiaknál gyorsabban és alaposabban tájékoztassák a pártagságot. Hadd emeljünk ki két alapvetően fontos gondolatot. Az egyik, ma a gazdasági politikai reform alapja, így a nemzet sors kérdése az ifjúság sorsa, mert hogy a fiatalok helyzete éppenséggel nem irigylésre méltó, tapasztalataik a szocializmusról pedig nem a legkedvezőbbek. Őket megnyerni ma az egyik legfontosabb feladat. A másik a nemzetben való gondolkodás szükségessége. Minden döntést ennek szellemében kell meghozni.
Talán véletlen volt, talán jelképesnek is tekinthető, hogy ezt a sajtótájékoztatót éppen a Hyatt szálloda Széchenyiről elnevezett termében rendezte a Zrínyi Nyomda és Kiadó, amely a francia és német kiadás után most magyarul is megjelentette ezt az izgalmas írást. A szerző Jan Carlson úr, a Skandináv Légitársaság elnök vezérigazgatója csupán 24 órára jött Pestre, hogy jelen legyen ezen a tájékoztatón. Könyvét bemutatva elmondta, akár a gazdasági vezetők receptkönyve is lehetne, és új dimenziókat nyithat. Carlson elmondja könyvében, hogyan alakították át a légitársaságot, úgyhogy feje tetejére állították azzal, hogy most a piramisnak az ügyfelek jelentik a csúcsát, a vezetők pedig az alján helyezkednek el. Az egyénekben rejlő kezdeményező készséget kell kihasználni a sikerhez, mondta az SAS elnöke. Tisztelettel és szeretettel bármit elérhetünk kollégáinknál. Parancsuralmon alapuló tekintélyen azonban semmit sem. Jan Carlson könyve része annak a menedzser könyvsorozatnak, amelyet a 2V című folyóirat és a Zrínyi Nyomda jelentett meg.
Nem nagy túlzás, ha azt mondom, könnyebb felsorolni, mi kapható. Mert hadarva is rövid az idő ahhoz, hogy elmondjam, milyen alkatrész hiányzik a Dacia-hoz, a Skodához, a Trabanthoz, és persze a Starhoz, a Lada Samarához. Mert nincs önindító, generátor, sebességváltó, fűtéscsap, vízpumpa, forgantyúsház, vezérműlánc, termosztát, hüvelygarnitula, féltengely, főtengely, főfékhenger, és persze még mindig nincs, most már talán egy éves sárvédő és egyéb karosszériaelem sok-sok típushoz. De hát a siránkozásnak, sőt a ténymegállapításnak is kevés az értelme. Mit lehet tenni? Az autótechnika és a mobil kereskedelmi vállalat állítja nem sokat. Nem rajtuk múlik, tárják szét kezüket, akárcsak ez az autószerelő, aki ismét megakadt a munkában. Lehet persze alkatrészt gyártani, teszi is sok maszek, de hát tisztelet a kivételnek gyatra minőségben. S leginkább lehet várni, alkatrészért rohangálni és bosszankodni. És lehet persze elvileg ügyvédhez fordulni és perelni, hiszen a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátását minimum 8 évig folyamatosan biztosítani kell. Kellene a törvény szerint. De hát senki se tudja meg. Úgyhogy aztán sokan mennek egyenesen Bécsbe, ahol ugyanannyiért, igaz shillingben kapható minden. Csak hát az a gyanúm, ez sem túl vigasztaló.
Ha azt mondom, hiánycikk, te mit válaszolsz?
Például építőanyag.
Nyertél. A nincs lista vezető helyén szerepel, még mindig. Nem soroljuk, mert aki keres és nem talál, az úgy is tudja, mi kellene neki. Mi kérdeztünk. Építőket, akik milliós veszteségről beszélnek, mert nincs például cserép a tetőn, a fólia meg átázik. Nagyvállalati igazgató mondta, hogy munkaidejének nagy része bádog utáni futkározással telik el. Gyártóktól hallottuk, hogy anyaghelyet sokszor magyarázattal tudnak szolgálni. A kereskedő keresi az oly régóta beígért versenyt, amelyhez terep van, de áru nincs. A miniszter még most is derülátó. Mindezekről részletesebben ma este híradónk harmadik kiadásában. Tartsanak velünk!
Az új vegyes vállalat neve Hungárt Flót Üveg Kft., amely 49%-ban a Guardian Európa, 51%-ban pedig az üvegipari művek tulajdona. Tőkéje 30 millió USA dollár, annyi, mint amennyit majd az egyéves tőkés exportja tesz ki, ha beindul. Egyébként a világ teljes flótüveg termelésének 6%-át fogja adni. Mi a különbség az üveg és a flótüveg között?
Mind a kettő üveg tulajdonságában hasonló, a fizikai jellemzőjében van óriási eltérés, míg a nálunk hagyományos húzott üveg hullámos, ez egy teljesen sima tükörüveg.
Ez a technológia uralkodik ma már világszerte az üveggyártásban. Alacsony energia és munkaerőigényű, és kisebb a gyártási veszteség is, mint a korábban alkalmazott technológiáknál. De miért jó az amerikai félnek?
Azt reméljük ettől a vegyes vállalattól, hogy ennek révén be tudunk törni az egész KGST piacra.
A vállalat alapítási dokumentumait ma Budapesten Németh Miklós, a Központi Bizottság titkára és Somogyi László építésügyi miniszter jelenlétében írták alá.
Az idén 25 milliárddal csökken a fogyasztás. 8-9%-os reál bércsökkenést jelent ez. Jövőre 6-7% várható, tehát a tendencia csökkenő irányzatú. Ez hangzott el az Ipari Bizottság mai ülésén a parlamentben.
Kedvező a dollárpiacú kivitelnövekedés és az ipar 40 milliárdos nyereség többlete. Ennek egy része sajnos hazai áremelésből származik. A képviselők többsége éppen azt kifogásolta, hogy minden pénzügyi vagy leépítési lépés terhe végül is a lakosság vállára kerül. Hallani és látni szeretnék, hogy mivel csökkentik a költségvetés kiadásait. Egyébként jövőre számolni kell több nagyvállalat egyensúlyi zavarára, szovjet gépipari rendelés lemondások és a szigorodott szabályzás következtében. Az ígéretekkel ellentétben tovább növelik a vállalati terheket, és nem erősödhet az értéktermelő szektor, jegyezték meg többen. Az 50%-os nyereségadó 5%-os növelési szándékát egyesek tudomásul vették, mások mindenféle emelést, így a kamatokét is visszautasították. Kormányzati elképzelést várnak a tovább duzzadó készletek csökkentésének módjáról. Volt olyan bizottsági képviselő, aki kétségét fejezte ki a kormány jövő évi elképzeléseivel kapcsolatban. Végül a bizottsági tagok szavazással elvetették az 50%-os nyereségadó tovább emelését, de több változtatás közbeiktatásával elfogadták az előterjesztett jelentéseket és a jövő évi terv elképzeléseket.
Nagy baj, ha az ember annyi dolgozik, hogy nem ér rá gondolkodni. Ezzel kezdte Szűrös Mátyás több mint másfél órás előadását, amelyből egyéb iránt az derült ki, hogy jelenlegi helyzetünkben bőven van munkánk és gondolkodni valunk egyaránt. A szocializmus útkeresésének megújulásának valóban nehéz időszakában újabb történelmi lehetőségünk nyílik, hogy megvalósítsuk azt, ami 11 évszázadon át nem sikerült, és fölzárkozzunk Európa fejlett civilizációihoz, mondotta a Központi Bizottság titkára. Előadásában egyébként a legutóbbi KB ülésen elhangzott, a sajtóban is részletesen taglalt kérdésekről beszélt, annak nyilvánvaló szándékával, hogy a korábbiaknál gyorsabban és alaposabban tájékoztassák a párttagságot. Hadd emeljünk ki két alapvetően fontos gondolatot. Az egyik, ma a gazdasági politikai reform alapja, így a nemzet sors kérdése az ifjúság sorsa, mert hogy a fiatalok helyzete éppenséggel nem irigylésre méltó, tapasztalataik a szocializmusról pedig nem a legkedvezőbbek. Őket megnyerni ma az egyik legfontosabb feladat. A másik a nemzetben való gondolkodás szükségessége. Minden döntést ennek szellemében kell meghozni. Lépés a demokratizálódás felé az a kijelentés, miszerint a párt nem emelheti magát az alkotmány fölé. Végezetül Magyarországon ma politikai korszakváltást élünk át, mondta Szűrös Mátyás, s ezt véghez vinni minden honpolgár együttes akaratával lehet csak.
Bognár József akadémikus köztudomásúan a reform egyik fő támogatója, aki nem csupán most mondja, hanem már 20 éve is a gazdasági megújulás, a világgazdasághoz való alkalmazkodás szükségességét hirdette. A mostani, valóban elodázhatatlan és végre felgyorsult reform folyamat kibontakoztatására kell az egyetemnek felkészítenie a jövő szakembereit. A jövőjét, amelynek kilátásait elemzi figyelemre méltó jelentéseiben a Római Klub. Ennek tekintélyes szakértője Denis Meadows professzor, akit ma szintén díszdoktorrá fogadott az egyetem rektora. A közelebbi jövő formálásában pedig egyre nagyobb szerep vár nálunk a pénzügyi szakemberekre, akiket ugyancsak a közgazdasági egyetem kell, hogy képezzen és útnak indítson. Nekik ma már lehetőségük van nemzetközi hírű bankároktól is tanulni. Ilyen például az osztrák központi takarékpénztár igazgatója Karl Fakkur, az egyetem ma avatott 3. díszdoktora.
A jelenleginél a meghirdetett elvek közül a szektor semlegességnek feltétlenül érvényre kell jutnia. Ha a költségvetés kitéséről érdemi információk, amit itt rövid távon szolgálat egyéb intézkedések bezárkóznak, minden további kedvezmény, tehát anomáliára hivatkozva, a bányajáraték mértékének meghatározásában.
Most ez nem jó. Még mindig a visszaszorításra korlátozott.
A képviselőcsoport ülésén felmerült vita.
Mert ugye a személyi jövődelem az a teljesítmény visszafogó tények.
Hiány. Elsősorban rövid távon terezhető pénzügyek, itt ülők felelősen egyik sem tud állást foglalni. Ugye, mert én megkérdeztem megyei csoportülésen ezt az osztályt.
Hogy az összes ilyen leépítésből eredő költségeket ne alaposságra állítsák. A jelenlegi jogrendszerben a gazdaság és az állam hasonló függetlenség illeti meg. Ennek az elvnek a figyelmen kívül hagyása az ideális igazságszolgáltatás, a törvényesség helyzetét szervezett számít. Ezeket a feladatokat ma még az is nyilván, hogy a feladatkör módosulása megkövetelő a szervezeti formák által. És ennek nyomán felmerülő igények, különösen milyen körülmények támasztatok az ügyészi szervezettel szemben. A területi ügyészi egységek szerepe a törvényességük, a törvények, de a társadalom értékítélete szerint is megfelelhet a vele szemben támogatni bármi szerepet magának, amely szilárd alapja lehet a további működésének, és a törvényesség mind hatékonyabb érvényesítése érdekében gyakorlott tevékenységére.
A kiállítás mottója egyetlen szó lehetne: információ. Az, amire a kisiparosnak szüksége van, hogy mit gyártson, mire van a nagyvállalatoknak kis szériában, vagy egyedi, vagy nagy kézimunkát igénylő termékként szüksége. És információ a gazdálkodó szervezeteknek, hogy amire képesek a hazai árutermeléssel foglalkozó kisiparosok, azokat tőlük forintért és ne külföldről valutáért vásárolják meg. Pláne ne foglalkozzanak nagyüzemi szinten nem kifizetődő gyártásokkal, és ezért van helye egymás mellett a kerékpárra szerelhető biztonsági gyermekülésnek és a gépkocsit a tolvajok ellen mechanikusan védő szerkezetnek.
A délpesti kórház orvosai is jelezték, hogy véleményük van.
Elben természetesen egyetértek azzal, hogy a gyermekkórházakban
célszerű ellátni a gyermekeket. Sajnos a fővárosban az a helyzet, hogy nagyon komoly problémák vannak a gyerekkórházakban. Félő, hogy amennyiben megszüntetik ennek az osztálynak a működését, abban az esetben a gyerekkórházak nem lesznek képesek tartósan a feladatokat ellátni.
Önöket konkrétan ilyenről tájékoztatták, hogy ez az osztály belátható időn belül megszűni?
Nem kaptunk ilyen tájékoztatást, pletykák formájában terjedt ez a dolog, de elég volt ez ahhoz, hogy nyugtalanságot keltsen az emberekben, nem csak egzisztenciálisan, hanem felelősséget éreznek a terület gyereklakóságának ellátása tekintetében is.
Mi tehát a konkrét terve a fővárosi tanács egészségügyi főosztályának?
Jelenleg semmiképpen sincsen szándékunkban a felnőtt kórházak gyermekgyógyászati osztályait megszüntetni, erre lehetőségeink sincsenek. Abban az esetben kerülhet erre sor, hogyha előzetesen a speciális gyermekgyógyászati ellátásra szakosodott intézmények hálózatát megteremtettük, és ezzel a főváros teljes gyermekgyógyászati ellátását tudjuk biztosítani. Én azt hiszem, hogy az érdekeltek attól féltek, hogy az újfajta szervezeti keretek között nehezebben lesz hozzáférhető az egészségügyi ellátás, esetleg távolabbra kerül a gyermekgyógyászati fekvőbeteg osztály, és azt hiszem, hogy ez a félelem motiválta ezt a rendkívül nagy érdeklődést, amit tulajdonképpen ez a kérdés felkavart.